Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket a verőfényes májusi vasárnapon. Isten lelkének fénye ragyogja be a mi lelkünket e nyugaló napján. Szeretettel köszöntjük a távolból résztvevő testvéreket is. Isten áldja meg a mai napunkat mindenütt. Énekeljük kezdőénekül, kedves testvérek, a 135. Zsoltár első két versét. A 135. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 16. verstől kezdődően. Felolvasom az igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 16. verstől kezdődően. Athénben pedig, mikor azokat várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedett azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül vitatkoztak vele. És némelyek azt mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani. Mások meg azt mondták, idegen istenségek hirdetőjének látszik. Mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nekik. És megragadván őt az Areopágusra vitték, ezt mondván: vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az athéniek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areopágusznak közepette azt mondta: athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találtam egy oltárt is, amelyen ez volt írva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szükölködne, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, meghatározva eleve rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák. Jól lehet, bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. A tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a földkerekségét igazságban egy félfiú által, akit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gunyolódtak. Mások pedig azt mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. És ilyen módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakoztak hozzá, és hittek. Ezek között az areopágita Dénes is, és egy Damáris nevű asszony, és más ő velük. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fohantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 330. 37. ének, a 337. ének első 4 versét. A 337-es ének így kezdődik: Mennybéli felséges Isten. Imádkozzunk, testvérek! Mennybéli felséges Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy mi porból teremtett lények újra és újra eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy te magad bátorítasz arra, Jézus Krisztus hívó szava által: jöjjetek én hozzám mindnyájan, ti megfáradtak és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. Istenünk, te tudod, mennyiszer nyugtalan bennünk a lélek, mennyiszer elveszítjük a mi békességünket, és összetörik gyakran a mi örömünk. Istenünk, te látod, hogy nem tudunk szabadulni bűnös természetünktől, és mindegyre meggyötör minket, megterheli kapcsolatainkat, és nem egyszer elhidegíti szívünket tőled is. Ilyenkor nem leljük a helyünket, ilyenkor nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Bocsásd meg, Istenünk, amikor nem vagyunk a Te közeledben, és amikor nem figyelünk terejád, amikor nem vagyunk veled egy hullám hosszon, és ezért nem értünk Téged, és nem tud eljutni hozzánk az élet szava. Istenünk, könyörülj rajtunk, és tedd most nagyon nyitottá, alázatossá és engedelmessé a lelkünket, azért, hogy a Te éltető szavad célba érjen nálunk. Köszönjük hálaadással, hogy áthoztál minket a munkás héten, megtartottál bennünket törékenységünk ellenére, és köszönjük, hogy Te ébresztettél vágyat ma reggel a szívünkben az utánad való közösség irányában, és köszönjük, hogy vágyat adtál a szívünkbe, hogy meghallgassuk ismét az élet szavát. Köszönjük, hogy mennyei kenyérrel, az angyalok kenyerével akarsz táplálni ma is bennünket. Hadd tudjuk ezt a kenyeret úgy magunkhoz venni, mint életünk legdrágább ajándéká, amit ingyen kegyelemből osztogatsz mindnyájunknak. Jézusért kérünk, Atyánk, áld meg közösségünket, rád figyelésünket, nyugalomnapi csendességünket, hogy az lelkünk tisztulását, hitünk erősödését, reménységünk megszilárdulását szolgálja. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 434. ének első két versét. A 434. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már-már megindulok. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 22. verstől kezdődően. Felolvasom az igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 22. verstől kezdődően, egészen a 30. versig. Hallgassuk Isten igéjét figyelmes és csendes énekkel. Előállván pedig Pál azt mondta, athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találtam egy oltárt, amin ez volt írva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az Urat, ha talán kitabogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. De tudatlanságnak idejét azért elnézvén Isten most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, Pál apostol a második térítői útján jutott el a híres görög városba, Athénbe. Ez a második térítői útja 49 és 51 között zajlott, tehát az első század derekán. Nézzük meg, hogy mit tesz Pál apostol, mikor Athénban észreveszi azt a sok-sok istenséget, szobrot, szentét, amelyek benépesítették ezt a nagyon híres kulturális centrumot, Athént. Először is Pál döbbenten észleli, hogy az athéniak noha nagyon sokféle istenséget tisztelnek, nem tudnak az egyigaz Istenről. Nem ismerik őt. Másodszor Pál apostol, aki ismeri az egyigaz Istent, nem marad néma, tétlen, hanem a sok-sok bálvány, szobrot, szentét, emberi kézzel csinált istenség láttán elkezdi hirdetni az egy igaz Istent. Prédikálja a Krisztus evangéliumát. Most nézzük meg, 4 pontba sűrítve, hogy Pál apostol szolgálata hogyan is bontakozik ki Athénben, ebben a híres görög városban. Először is nézzük meg, mit látott Pál Athénben, másodszor mit érzett annak alapján, amit látott, harmadszor mit tett annak alapján, amit látott és érzett, és negyedszer mit mondott, mit üzent Pál az athénieknek. Az első pontra, hogy mit látott Pál Athénben, azt válaszoljuk egyszerűen is röviden, amit itt leír Lukács, aki rögzíti az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet. Azt látta Pál, hogy a város tele van bálványokkal. Persze sok csodálni való nevezetessége volt ennek a híres városnak. Ott volt az Akropolis, ami mérföldekről látható volt, magas építmény. Úgy jellemezték, mint a nemzeti dicsőségnek és az Istenek tiszteletének szentelt monumentális építészeti és szobrászati kompozíciót. Ott volt a Parthenon, ami ma már részben romokban hever, mégis pompás építmény maradvány. Aztán ott volt az Agora, az oszlopcsarnokokkal, híres művészek festették ezeket a csarnokokat. Itt szónokolt a sok-sok filozófus. Pál is látja mindezeket, és lám, mégsem ez nyűgözi le, az a sok-sok ember kéz létrehozta alkotás. Ő nem ragad le a művészeti értékek sokasságának a láttán, és nem dicséri fölöttébb az ember kéz művészi alkotásait, noha maguk nemében érdekesek, szépek, vonzóak. Ő mindezek mögé lát. És mit lát mögötte? Látja a nagy ürességet. Látja a nagy hiányt. Látja, hogy a sokféle istenség közé elhelyeznek ők, egy emberkész csinált a szobrot is, és rávigyeztik az írást, hogy ez az ismeretlen Istennek szól. Azaz, ők maguk elismerik, hogy nem ismerik az egyigaz Istent. És erre írásos bizonyítékkal rukkolnak elő. És lám, ezért mondja az írója ennek a könyvnek, hogy Pál apostol mindezek láttán háborogni kezd a lelkében. Hisz Athén tele van bálványokkal. A bálványok sűrű erdeje vonult el a szem előtt. Xenofon, a történetíró úgy fogalmaz, hogy több Isten volt Athénban, mint az ország többi városában együtt véve. Sőt, könnyebb volt istenekre bukkanni a városban, mint emberekre. Templomok, szentélyek, szobrok sokasága töltötte be a várost. A Parthenonban Athéna hatalmas szobra emelkedett, aranyból, elefánt csontból készült szobor volt ez, amelynek ragyogó lándzsa hegye 40 mérföldre is ellátszott. Aztán ott sorakozott az Olympus hegyének valamennyi istene. Pál nyomasztotta, hogy Athénban bálványimádásra használják az Istentől kapott művészi kreativitást. Azt a sok-sok emberi képességet, amivel ennyi szemet gyönyörködtető alkotás születik. És lám, az egy igaz Isten dicsősége nem ragyog föl ezeken. És ez az, ami Pált fölháborítja. Testvérek, döbbenten szemléletjük mi is manapság ugyanezt a lelki-szellemi állapotot. Tele van a világ az ember kéz alkotásaival. Rengeteg gyönyörű város bizonyítja, hogy mennyire képes az ember. Ugyanakkor a városok manapság is, mint Pál apostol korában, sokkal inkább a bűn meleg fészkei, mint sem az egyszerű vidéki kicsi települések. És ma a világ hatalmas metropoliszaiban tömörülnek embermilliók, és ott van a legtöbb bűnözés. Mert ott ismerik a legkevesebben Istent. Nézzük meg, hogy ma is igaz ez a lelki-szellemi helyzet. Vidéki egyszerű közegben sokkal több az Isten kereső, Isten félő, Isten tiszteletét gyakorló ember, mint a nagy városi központokban. Bizony, ma is háboroghatna a lélek egy-egy jó érzés emberben, látva, hogy mennyi bűn és szenny halmozódik föl a külső szépség mögött. Mit érzett Pál, kérdezhetjük másodszor, mindannak alapján, amit Athénben látott. Mit érzett? Azt olvassuk, hogy háborgott a lelke benne. Ez egy érdekes görög kifejezéssel van itt leírva. Paroxynogé. Ez egy orvosi szakkifejezés. Innen származik a számunkra is ismerős orvosi műszó, a paroxizmus, ami a rohamra, a kitörésre vonatkozó orvosi szakkifejezés. Az epilepsziás rohamok kapcsán használják ezt a kifejezést. Paroxizmus. Az Új Testamentum már egyetlen másik helyen fordul elő még ez a görög szó, és nagyon érdekes, milyen kontextusban. Pál apostol használja az 1 Korintus 13.5-ben, ahol azt mondja a szeretet himnuszában, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Itt azt olvassuk Lukács megfogalmazásával, hogy Pál lelke háborgott, a sok-sok bálványt látva, és ott azt olvassuk, hogy a szeretet nem gerjed haragra, nem háborog mások ellenében. Kérdezhetnénk, hogy az a Pál, aki azt mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragja, ezt a korintusiaknak írja, az a Pál Athénban háborog, haragra gerjed? De testvérek, meg kell különböztetni a haragot a haragtól. Az indulatot az indulattól. Itt Pálnak nem egy hirtelen dűkitöréséről van szó, hanem itt egy megfontolt, tartós reakcióról van szó. Mint ahogyan olvassuk az Ótestamentumban azt, testvérek, hogy Isten haragja felgerjedt az ő népe ellen, akkor, amikor az ő népe aranyborjút készített, és azt körbetáncolva imádta azt, mintha az lett volna az az Istenség, aki kiszabadította volna Egyiptomból az ő népét. Isten úgy fogalmaz Izsaiás próféta által, hogy pártos nép ez, azaz elpártolt, elhajolt szívű nép ez. Ingerel engem szüntelen. Ez az a szent indulat, ez a harag, ez a lelki háborgás, amiről itt szó van, ami a bűn láttán indulatba hozza azt, aki látja a bűnt. Illés prófétáról azt olvassuk az Ószövetségben, hogy nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, akkor, amikor ő kijelenti Istennek, hogy elhagyta az ő népe az Urat. Tudjuk, hogy akkor Akháb király és Jézabel démoni uralma telepedett rejá Isten választott népére, és Illés egy adott pillanatban föl akarta adni a lelki harcot, azt gondolva, hogy ő teljesen egyedül maradt. És azt mondja magának Istennek, hogy Uram, nagy búsulásom van éretted. Ez a búsulás egy szent indulatot, haragot, lelki háborgást jelent. Testvérek, Pál apostol egy másik helyen úgy fogalmaz a korintusiakhoz itt levélben, hogy a korintusiak bűnei miatt Isten féltő szeretetével félti őket. Féltő szeretettel, indulattal, lelki háborúsággal viseltetik a korintusi gyülekezet iránt, akit a sok-sok feltörő bűntől, annak súlyos következményeitől félt Pál apostol. Igen, van ilyen iszonyodó, szent harag, ilyen lelki megrendülés a bűn láttán. Jézust is ilyen szent indulat fogta el akkor, amikor a jeruzsálemi templomban látta, hogy piaccán vásári zűrzavarrá, latrok barlangjává degradálták az imádság házát, a szent helyet. És ezért fogott korbácsot, és ezért űzte ki a pénzváltókat, az adóvevőket, a kereskedőket a szent sarnokból. Mi motiválta hát Pált arra, hogy felemelje a szavát Athén bálvány imádása ellen? Az a belső fájdalom, ami erőt vett rajta, amikor látta, hogy ez a nagy város milyen mély erkölcstelenségbe és lelki sötétségbe süllyed. Igen, ez a szent indulat kellene, hogy erőt vegyen ma is az Isten népén, látva a világ bűneit, látva a külső szépségek mögött meghúzódó sok-sok lelki szennyet, nyomorúságot, elesettséget, bálványimádást. Mit tett Pál, kérdezzük harmadszor, amikor látta, hogy mi zajlik Athénben, és miután szent haragot, indulatot érzett a bálványimádás ellenében. Mit tett Pál? Nézzük csak, azt olvassuk a 17. 18. versekben itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, hogy vitatkozott, vetekedett azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket ott talált. Sőt, némelyek az epikureus és sztoikus filozófusok közül is vitatkoztak vele. Pál nem csupán elutasítja a bálványimádást, hanem építő módon is reagál erre. Nem tárta szét a kezeit tétlenül, tanástalanul, nem is siránkozott tehetetlenségébe, de nem is szórt átkot Athén lakóira, hanem elkezdett pozitív irányba elmozdulni, tenni valamit az ellen, amit lát. Jézus Krisztust, az örömhírt kezdte hirdetni, hogy forduljanak a bálványoktól az élő Isten felé. Mert ez a megoldás mindig a lelki elesettségben. Nézzük meg, Pál apostol milyen könnyen viszi a szót, bárhol is megfordul. Legelőször, mint mindenütt apostoli útjain, a zsinagógát keresi fel, ahol a zsidók gyülekeznek össze Isten tiszteletére. És ott vitatkozik a zsidókkal, a zsinagógában, az istenfélő férfiakkal. Másodszor elmegy a város piacára, a közterekre. És azt olvassuk, hogy mindazokkal, akiket ott talál, azokkal is vitába szállt a bálványimádás ellenében, és az egy igaz, megismerhető Isten érdekében. Aztán azt olvassuk, hogy a filozófusokkal is vitatkozott. Kétféle filozófus csoportot említ meg itt a Szentírás. Az epikureusokat és a sztoikus filozófusokat. Az epikureusok filozófia iskoláját Epikurosz filozófus alapította. Krisztus előtt 300 körül. Ezeknek a tanítási lényege az, hogy törődnek, hogy az istenek távol vannak az emberektől, és nem törődnek az emberekkel. A világ a véletlen folytán jött létre. Vannak valami homályos istenségek, de kiismerhetetlenek, távol vannak az emberektől, nem törődnek az emberekkel. És az egész emberi élet nem más, mint véletlenségek sorozata. Ismerős testvérek, ez a gondolkozásmód. Lám, nem is kell visszamennünk. Krisztus előtt 300-ig ma is tartja magát erősen ez a gondolkozásmód. Még visszaköszön Madács híres művében is, az ember tragédiájában. Ahol úgy fogalmaz, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Van ugyan valami istenség, alkotónak nevezi, de ő a háttérbe húzódik. Magára hagyja az elindított, forgásban levő nagy mindenséget, amit gépnek nevez. Miközben ő a háttérben pihen. Testvérek, ebből a ferde Isten fogalomból is meg kell térni. Aztán ott van a másik filozófus csoport, a sztoikusoké. Ez is a Krisztus előtti 300-as évek környékén született ez a filozófia iskola. Zénó alapította ezt. Valami felsőbb istenség, egy világléleknek nevezett valami van a filozófiai tanítás alapján, de az egész viszonyulása az emberiségnek ehhez a világlélekhez nem más, mint a beletörődés. Ilyen sorsszerű, véletlenszerű életérzés, fatalizmus. Visszaköszön ez is, például nagyon erőteljesen a muzulmán tanításban. De visszaköszön még a buddhizmusban is. Tehetetlenek vagyunk a sors kihívásaival szemben. Nincs ki, segítsen rajtunk. Hát, teljes közönnyel figyeljük az emberi életünk eseményeit, mondja a buddhizmus, vagy, ahogy az iszlám tanítja, törődjünk bele mindenbe úgy, ahogy van, ami velünk történik. Nem tehetünk semmit ellenében, mert Allah így akarja. Most testvéreim, láthatjuk, hogy ezek az ókori érdekes görög filozófiai gondolatok, tanítások újra és újra fölbukkannak korunkban is, és bizony nem egyszer tévútra vezetnek nagyon sok embert. Nézzük meg ezzel szemben Pál apostol tanítását, amit nagyon erőteljesen kihangsúlyoz itt az athéni beszédében. Azt mondja, hogy a teremtő törődik az ő teremtményeivel. Sőt, azt is kihangsúlyozza, hogy az emberek az ő nemzetsége. És ennek érdekében idéz is egyik költőt a görög irodalomból. A ti költőitek közül mondották némelyek, hogy mi az ő nemzetsége vagyunk. Kleantesztől idéz itt Pál apostol. Ez egy sztoikus filozófus volt, Krisztus előtt a 300-as évek környékén született, és érdekes, hogy ez a himnusz, amiben ő azt mondja, hogy mi az ő nemzetsége vagyunk, ez az ő főistenségükhez intézett himnusz volt, Zeushoz intézett himnusz. És Pál apostol ezt idézi a görög filozófusoknak, az athéni hallgatóknak, és azt mondja, hogy nos, igen, az ő nemzetsége vagyunk, de az ő helyére nem Zeust tesszük, nem is Athénét, a másik görög istenséget, hanem az egyedül igaz Istent, a teremtőt, aki kiismerhető, aki megismerhető, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát nekünk, aki közel jött hozzánk, aki azt mondta a tanítványainak, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Nos hát, mit mondott Pál erről az Istenről? Először is, hogy ő a világ mindenség teremtője. A világ mindenség teremtője. Van gazdája ennek a mindenségnek. Másodszor azt mondja erről az Istenről, a 25. versben olvassuk, hogy ő maga az élet fenntartója. Ő nem szorul rá senkire, semmire, nem szükölködik semmi hiányában. Mert ő ad életet, leheletet mindenkinek. Igen, ő a teremtő Isten, aki fenntartja a teremtett világot. Aztán a harmadik dolog, amit hirdet erről az Istenről, hogy Isten minden nemzet ura. Azt mondja, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Egy vérből teremtette, egy őstől származik, és itt Ádámra utal a Szentírás. Sőt, azt is kihangsúlyozza, amit szintén idéz egy másik híres görög írótól, Epimenidésztől, a Krisztus előtt 6. században élt filozófustól, aki azt mondja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És itt megint transzponálja egy kicsit ezt a régi, ókori görög gondolatot Pál apostol, és azt mondja, igen, ő benne vagyis, az egy igaz Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Aztán negyedszer azt hangsúlyozza az ő híres athéni beszédében Pál apostol, hogy Isten nem csak a teremtő, aki láthatatlan, mégis megismerhető, hanem aki Jézus Krisztusban mennyei atyánká is lett. Mennyei atyánká is lett nekünk. Az ő nemzetsége vagyunk, benne élünk és mozgunk, és ezért Pál apostol kihangsúlyozza azt, hogy olyan nép vagyunk, olyan nemzetség vagyunk, aki Jézus Krisztus által a megváltottak seregének tagjaiként egy közösséget alkotunk. Isten nemzetsége vagyunk. Ez az 500 éves reformáció évfordulónak egyik jelszava volt, amit kierősítettek, kiplakátoltak sokfelé, hogy Isten nemzetsége vagyunk. Suntem geniamul lui, kérdezte egyszer, hogy mit jelent pontosan Anna asszony testvérünk. Tehát Isten nemzetsége vagyunk, mondja a mi Biblia fordításunk, és ugyancsak azt is hangsúlyozza Pál apostol továbbá ott az athéni híres beszédében, hogy Isten, aki teremtett, aki atyánk lett, akinek a nemzetsége vagyunk, ez az Isten lesz a világ bírája is. Nézzük meg a 30-31. Versben, azt mondja Pál apostol az athénieknek, hogy ti most eddig a tudatlanság idejében voltatok. Nem ismertétek az egyik az Isten. Helyette sok-sok földi emberkézzel csinált istenséget imádtatok. De ezt a tudatlanság idejét elnézi Isten, mert Isten a mi szerető édesatyánk. És ő nem azért jön, hogy kárhoztassa ezt a világot, ahogy Jézus Krisztus tanítja majd, hanem azért jön, hogy megmentse ezt a világot. És ezért a tudatlanság idejét elnézi Isten. És mit parancsol most? Hogy mindenütt, mindenki megtérjen. Vagyis forduljon oda az egyik az Istenhez. Fordítson hátat a bálványoknak. Testvérek, ma is tele van ez a világ bálványokkal. Mennyi ember szíve csüng az ember kézalkotta dolgok sokasága. Van, akinek a pénz a bálványa, van, akinek a ház a bálványa, van, akinek a munka a bálványa, van, akinek a testiség, a szexualitás a bálványa, van, akinek a hatalom a bálványa, az emberi világi dicsőség a bálványa, van, akinek az internet a bálványa, mert azt tartja fogva, mint egy rabot. És lehetne még sorolni. Van, akinek az alkohol a bálványa, mert annak a rabságában pusztítja az életét. Van, aki a kábítószer fogságából nem tud szabadulni. Az igázza le, az az ő bálványa. És lehetne még sorolni, testvérek. A modern bálványok sokaságát hasonlóan az athéni bálványok sokaságához háboroghatna a lelkünk bennünk is. Hogy hogy jut ide a 21. század posztmodern világának felvilágosult embere, hogy ennyi bálvány imádására képes. És mégis ott van benne a szorongás, ott van benne a félelem, ott van benne az aggodalom, nem leli a helyét, nincs nyugalma, nincs békessége, fut varázslókhoz, jósokhoz, kemény pénzeket is hagy ott ezeknél, csak hogy valamiképpen kitudakolja, hogy mi a baj vele, hogy miért nem működik a házassága, hogy miért nem sikeres a vállalkozása, hogy miért beteg, hogy miért nyugtalan, hogy miért békétlen, hogy miért elégedetlen, hogy miért van tele annyi szorongással az élete. Most testvéreim, e tudatlanság idejét elnézi Isten, és parancsolja, a szeretet uraként parancsolja mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Testvérek, ez a megoldás az emberi élet nyomorúságára. Ez a megoldás a bálványimádásra. Ez a megoldás a sok-sok belső szorongásra, nyomorúságra, lelki frusztráltságra, elesettségre, elidegenedésre, amivel tele van ez a világ. Ami környékez minket is, és aminek a szorításából csak úgy tudunk szabadulni, ha teljes szívünkkel odafordulunk ahhoz az egyik az Istenhez, akit Pál apostol ilyen világosan, határozottan és céltudatosan képvisel, ráadásul Athénban, a kiművelt fők színe előtt, a kritikus fők színe előtt, akik nem átallották, így kérdezni vajon, mit akar ez a csacsogó nekünk mondani. Akikről azt olvassuk, hogy amikor bizonyságot tesz mindenkinek arról az Istenről, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, akkor némelyek elkezdenek gunyolódni Pál apostollal. Testvérek, nem állunk messze ettől a majdnem 2000 éves reakciótól. Mert ha komolyan képviseljük a meghalt és életünk feltámadott Jézus Krisztus, a mai világban is nem egyszer gonyolódás tárgyává válhatunk, nem egyszer üres csacsogásnak tudják minősíteni az ilyen igehirdetéseket, aminek központjában Jézus Krisztus halála és feltámadása áll. Pál apostol mégis, mikor elmegy majd Korintusba, ott azt mondja a korintusiaknak, nem döntöttem másképp, mint hogy köztetek Jézus Krisztust, a megfeszített Krisztust hirdessem. Mert benne van az üdvösség, benne van az életünk fordulatának, jó irányba változásának az egyedüli titka és gyökere. Nézzük meg, mire ad Pál példát, és ez legyen a záró gondolat. Miután azt olvassuk, hogy némely férfiak azonban csatlakoztak hozzá, hittek, ezek között az Areopágita Dénes is, egy Damarisz nevű asszony, mások is ővelük, kiderül, hogy itt nem is akárkik csatlakoznak Pál apostolhoz, ez az Areopágita Dénes valószínű, hogy egy lehetett a görög filozófusok között, akik gyakran megfordultak e híres szónoki helyen, ahol most Pál ezt a híres beszédét megtartotta. Eusébius történetíró véleménye szerint ez a kereszténységre tért Dénes lett Athén első keresztény püspöke és első keresztény mártírja. Igen, Pál apostol példát ad arra, testvérek, mindezek nyomán számunkra, hogy nem hirdethetjük Jézus evangéliumát az Istenről szóló tanítás nélkül. Az élő egy igaz Istent kell, ami bizonyságtételünk középpontjába állítsuk. Nem hirdethetjük a keresztet a teremtésre utalás nélkül, hogy Isten a gazdája ennek a mindenségnek, amiben elbukott az ember ugyan, de Isten a kereszt által, Krisztus áldozata által hozza helyre ezt a bukott embervilágot. És bizony nem hirdethetjük az üdvösség örömhírét az ítéletre utalás nélkül, mint ahogy Pál apostol is úgy zárja itt az athéni beszédét, hogy Isten rendelte egy napot, amikor megítéli majd e földkerekségét, igazságban egy férfi által, akit arra rendelt, és ez a férfi nem más, mint Jézus Krisztus. Ő lesz az az ítélőbíró, aki előtt számot kell adni ennek a világnak, mindenféle bálványimádásért, mindenféle téveigésért, mindenféle homályos, sötét praktikáért, de nem kell nekünk ebben az állapotban maradnunk, mert Jézus Krisztusban van megoldás számunkra is. Pál tehát látott valamit Athénban, ennek nyomán érzett valamit a lelkében, és nem maradt tétlen, hanem ennek nyomán szólt, cselekedett, tett annak érdekében, hogy Athénban is gyökeret verjen az a nagy örömhír, hogy Jézus Krisztusban Isten megoldást adott, nem csak Athén számára, hanem e bukott világ számára is. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 455-ös ének első két versét. A 455-ös ének első verse így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Thank you.
nagy a mennye te Isten, nagy a bölcsessége, mindent mi szépen bölcsen alkotva. A földéget tetted gyermekeddé,
Istenünk, könyörű rajtunk, és nyisd meg jobban a mi lelki látásunkat, hogy még inkább felfedezzük a te nagyságodat. Ahogyan Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben említi, hogy te nem maradtál bizonyság nélkül, elrejtőzködve, kiismerhetetlenül, megtalálhatatlanul a mindenségben. Hiszen ott van mindenütt a te kezed nyoma a teremtésben. Ezért menthetetlen bárki legyen is az emberek közül, aki nem veszi észre a teremtett világ rendjében, szépségében, pompás gazdagságában a te nagyságodat. Istenünk, könyörű rajtunk, azért, hogy mi, por lények, fel tudjuk mérni a te nagyságodat, a te erődet, a te hatalmadat, és térdre tudjunk hullani, akár fizikailag is, akár lélekben is meghajolva a te nagyságod, hatalmad előtt. És ki tudjuk mondani azt, én Uram és én Istenem. Bocsásd meg kételkedéseinket, kicsinyhitűségünket, tagadásunk bűnét is akár. És kérünk, hajolj le és újból emelj fel minket, azért, hogy megtartassunk általa. Urunk, világíts rá életünk bálványaira, amelyek leigáznak, fogva tartanak, amelyek időnket, energiánkat, netán egészségünket is elrabolják, amelyek tönkre akarják tenni emberi kapcsolatainkat. Könyörű rajtunk, és tégy szabaddá minket mindezektől, azért, hogy életünk első helyén te lehess, a fő Úr. Köszönjük neked, hogy a te szereteted uralma nem félelmetes, nem visszataszító, sőt vonzó, mert nem ellenünk tör, hanem a javunkat akarja, a te szereteted uralma. Köszönjük, hogy ebben akarsz megtartani mindnyájunkat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem ismernek még téged. Mozdítsd őket is feléjük, nyisd meg szívüket, és tedd érzékenyé lelküket a te kijelentésedre. Könyörülj a betegeken, a szenvedőkön. Különösen imádkozunk azért a leány testvérünkért, akit holnap műtenek. Segítsd meg őt, és adj eredményes közbe lépést az orvosoknak az ő javának. Könyörgünk a gyászoló testvérekért, a kegyelet teljesen emlékezőkért. Áld meg őket vigasztalással, a feltámadás reménységével. Köszönjük, hogy velünk jössz a hétköznapokba is. Hadd bízzuk rád szeretteinket, közelben, távolban a levőket, hordozd, vezesd, védjed őket is. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz minket, atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott Te légy, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg testvérek a hirdetéseket. A szeretet szolgálati perselyben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el egy marosvásárhelyi 17 éves leánytestvérünk műtétjének az anyagi támogatására. Holnap végzik el ezt a műtétet éppen Marosvásárhelyen, ezen a 17 éves leánytestvérünkön. Imádságban is álljunk mellette, és gondoljunk rá a holnapi nap folyamán a műtétje idején. Testvérek, ma esti Isten tiszteletünk 6 órakor lesz, aminek keretében a kiskonfirmándusoknak a kikérdezésére is sor kerül. 7 fiatal testvérünk készül a konfirmációra. Hallgassuk meg ma este az ő bizonyságtételüket. Kegyelettel emlékszünk testvérek a 4 évvel ezelőtt elhunyt Albert Ferenc József testvérünkre, gyülekezetünk volt főgondnokára, a Gyöngyvirág utcai lakosra. Imádkozó szeretettel állunk a család minden tagja mellett, akik kegyeletteljesen emlékeznek velünk együtt az 4 évvel ezelőtt elhunyt testvérünkre. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekeljük tovább a megkezdett 455-ös ének harmadik versét. A 455-ös ének harmadik verse így kezdődik: Nagy vagy Uram, és mi nagy a szerelmet. Mondjuk el együtt testvérek az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük fennállva testvérek a 254 B-jelzésű énekünk első versét. 254 B-jelzésű ének így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.